Erdélyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvíz helyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyorssegélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakította ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-as adományvonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent. A caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Mától Kismaros mellett Pilismaróton és Dunabogdányban is támogató pontokon segíti az ökumenikus segélyszervezet az árvíz elleni védekezést. Munkatársaik és önkénteseik a szendvics, kávé és tea mellett meleg étellel is vendégül látják a homokzsákokat készítőket, illetve gátokat építőket. Eközben a szervezet vállalati partnerei közül is egyre többen ajánlanak fel önkéntes segítséget, amelynek koordinálásával egyre több helyszínen és egyre több fővel kapcsolódnak be az árvíz elleni védekezésbe. A 1353-as adományvonalon és a segélyszervezet.hu oldalon is várják az adományokat. Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat, Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőivel közösen, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfőnek a vízügyesek és a katasztrófavédők azt jelentették, hogy Nagymarosnál rövid szakaszokon bekötések lezárásánál van szükség homokzsákhoz zárásra, a védművek kiépítése folyamatos, az árvízvédelmi fal kiépítettsége 100%-os, délelőtt a mobilgát minőség ellenőrzése és szivattyúk telepítése zajlott. A szivattyúk a lezárt belterületi csatornákból vezetik a vizet a Dunába. Kismaroson is folyamatosan zajlik a munka, eddig közel 100 ezer homokzsákot használtak fel, a védművek kiépítettsége 70%-os. A vízügyeseken kívül 600 katona, tűzoltó és önkéntes is segíti a védekezést. A Dunai árhullám reggel dévénél tartott, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centin, a budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét közepén nyithatják újra. Láng István vízügyi főigazgató elmondta, éjjel megnyitották a lajtai vésztározót, a vízállásban ennek már látható eredménye van. A klímaváltozás hatására keletkezett ciklonok mozgását és hatását nehéz jósolni, ugyanakkor megoldották ezt a feladatot, fogalmazott. Csütörtökön Moson-Magyaróvárnál tetőzik a folyó. A munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel tud emelkedni, amennyiben erre szükség van. 2013-ban Magyarország árvízvédelmi rendszereit megerősítették 435 milliárd forintból, ebből a dunai helyszínekre 150 milliárd jutott. További problematikus helyszín a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Budapesten a Batthyány téren a 2-es metró bírja a nyomást, és bár a szivárgást nem tudják megakadályozni, szivattyúzással, a víz terelésével kezelni tudják a helyzetet, amennyiben baj lesz a metrót, azért leállítják. Az oda befutó hév már nem is megy el a Batthyány térig, a Margit hídnál reggel óta leszállítják az utasok. Reggeltől fokozatosan újraindult a távolsági vonatok közlekedése Budapest és Bécs között, az osztrák vasút azonban továbbra sem javasolja az utazást Ausztria felé. Bécs és Linz között a közlekedés továbbra is bizonytalan. Az Európai Unió bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatásba illeszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Kritikus területeken sikerült összekötni Magyarország és Szerbia gazdaságát, és ezáltal mind a két ország ellenállóbbá vált a válságokkal és a veszélyekkel szemben, jelentette ki Szijjártó Péter, miután a szerb gazdasági miniszterrel folytatott megbeszélést. Ezzel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, mindkét ország gazdasági stratégiája a nemzeti érdek érvényesítésére épül. Idén naponta már több mint 20 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra Szerbián keresztül. Többletforrás biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára a Röszkei, a Tompai és a Herceg-Szántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére, jelentette be a pénzügyminisztérium. A fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben gyorsabbá válhat a határátlépés a magyar-szerb határszakaszon. Végül az időjárásról. Holnap északon, északkeleten több lehet a felhő, másúttal napsütés lesz túlsúlyban, csapadékra nem kell számítani, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Örkény István Tóték című drámája. Beköszöntő. Örkény István, egy perces életrajz. Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett és szobáról szobára végigmutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912-ben, és azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folyamatos dekadencia. Nem csak szépségemből vesztettem, fogaimból s hajamból hulladtam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alul maradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni, se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez se volt neki elég. Arra vágyott, hogy több legyek nála, s amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam 4,5 évig, amíg szívvel, lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra, ahol hamarosan megverték a mi hadseregünket. Engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem 4,5 évet, de hazatérve újabb viszontagságok vártak, melyek nem könnyítették meg az én írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyen formán a világra sikerült hoznom, néhány kisebb-nagyobb regényt, 5-6 novellás kötetet, 2 színdarabot, úgy szóval titokban írtam néhány szabad órámban, melyeket sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra, a lényeget keresve, sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzenve, mert sem a postástól, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet, de aztán csak koptam, csúsztam, bukdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést mindig elérhetetlennek éreztem. Örkény István 1912-től 1979-ig élt. Különleges alakja irodalmunknak, mert miután a piarista gimnáziumot Pesten elvégezte, vegyészmérnöki és gyógyszerészi oklevelet szerzett, s így természettudományos látásmódja, lényegre törő és szűkszavú, szellemes alkotásokat teremtett. Jómódú, zsidó származású, katolizált gyógyszerész családban született. 1964-ben írta a Tóték című kisregényét, mely fordulatot hozott írói pályáján. A realista ábrázolásmód eszköztárát szűknek érezve, ez az írása már groteszk. Örkény szerint a groteszk megingatja a végérvényest, pont helyett mindig kérdőjelet tesz. Ilyenek írásai. A Tóték című kisregényt drámává dolgozta át 1967-ben. A műnek rendkívüli sikere lett, később Isten hozta Őrnagyúr címmel, filmet rendeztek belőle 1969-ben. A dráma a Levél a nézőhöz című írásával kezdődik. Örkény István, Levél a nézőhöz. Albert Camus írja a Sisyphosz mítoszában. Az istenek arra ítélték Sisyphoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő mindannyiszor visszagurult a saját súlyától. Úgy gondolták, s némi joggal, hogy nincs szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és reménytelen munka. Ebben az alvilági bűnhődésben látja Camus az abszurd hős típusát, akinek egész élete arra való csak, hogy semmit se vigyen véghez. Ő, amikor Sisyphoszra gondol, mindig abban a helyzetben látja, amikor a szikla már legördült a csúcsról, és utána ereszkedik a síkságra, ahonnan újra föl kell majd hoznia. Mit ére Sisyphosz leszállás közben? Kérdezi Camus. Néha a szikla az erősebb, s akkor a szomorúság elhatalmasodik szívén, de az is megesik, hogy öröm tölti el. A magaslatok felé törő küzdelem elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet, írja Camus. Én is sokszor gondolok Sisyphoszra, különösen azóta, amióta megéltem a háborút, és megjártam a frontot. Odáig azonban csak a sorsával küzdő ember jelképét láttam benne, s ezt úgy értelmeztem, hogy a halál a nehézkedési erő. A háború azonban életem és gondolkozásom sorsfordulója sok mindenre megtanított. Arra is, hogy a magyar sors mindig is tele volt sziszifoszi helyzetekkel, korszakokkal, évszázadokkal, de annyira talán még soha, mint ebben a háborúban. Az a szikla, amelyet mi ott a Donnál hengergettünk, csak visszagurulhatott ott is később is, ahányszor nekivetettük a vállunkat. De én az én sziszifoszomat egészen másként láttam, például egészen más helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus, én mindig a síkságon láttam, amikor a sziklának feszülve görgetni kezdi fölfelé. Mit gondol ő akkor? Azt, hogy mire van ítélve, tudja? Gyötrődése hiába való, a szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeig len. Ezt ő tudja, de hiába tudja, az ember nem csak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése. Sisyphosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig csalódva, de mindig új erőre kapva. Abban a paradoxonban élünk, hogy csak értelmünk veszi számba a ránk váró végzetet. Életösztönünk mást mond, néha amannak szava győz, néha emezé. Ha a belátás, akkor az én sziszűfoszom is szomorú, de ha az életösztön hangja az erősebb, akkor az én sziszűfoszomnak is öröm tölti el a szívét. Tóth Lajos persze nem volt Korinthosz királya, hanem csak községi tűzoltó egy hegyvidéki községben. Ennél fogva soha se sértette meg az isteneket. Hát akkor mi volt a bűne? Talán nem is volt bűne. Legfeljebb az, hogy abban a korban élt, amikor csupán egy választás volt. Vagy lázadónak, vagy Sisyphosznak lehetett csak lenni. A történelem sokféleképpen ismétli önmagát. Nem egy ilyen kor volt, sok tehát a tótunk. Ha egy népet beletörődni tanít meg a sorsa, persze nehéz bűnösnek bélyegezni azt, aki a végkimerülésig folytatja a beletörődést. Még nehezebb elítélni éppen ezt a tűzoltót, hiszen eljön a perc, amikor azt mondja, nincs tovább, és maga zúdítja le a sziklát a völgybe. Igaz, a percet Nem jó választotta meg. Lázadása már hiába való, elkésett, esztelen. De ebben is miért ő a hibás? Vannak boldog népek, ők a jókor lázadók. Mi a nem jókor lázadók fajtája vagyunk. Ha igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség inga játéka, akkor maga a létezés nem abszurd, csak azzá válhatik bizonyos helyzetekben, korszakokban, időpontokban. Amikor már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt vallom, és ezt példázza a tóték, hogy az ember egyetlen kiútja a tett. Ezért hagyom gyilkolni is tótot, pedig az a gyilkosság akkor már fölösleges és esztelen, ilyen értelemben a reménytelenség állapotában Tóth Lajos valóban abszurd hőssé lesz. A félelem az a közeg, melyben ez a változás lejátszódik. A darab idillikus helyzetben kezdődik, úgy is mondhatnám, hogy Tóth Lajos egy Toldi Miklós, akire a rettegés harangja borul. Persze az őrnagy is fél, de a terror forrása mindig a félelem. A félelem pedig mindig új félelmet szül, osztódni akar, mint az egysejtűek, tágulni, mint a gázok, fertőzni, mint a vírusok. Volt már ember, aki annyira tudott félni, hogy félelme egy nagy országot sodort a morális abszurditásba. Hogy vitte ezt végbe? Sokszor azt hiszem, ezt értelemmel meg se tudom magyarázni, hiszen lám, még egy Tóth Lajossal is milyen nehéz elboldogulni, pedig ő igazán vértezetlen, névtelen kisember, akinek semmi hatalma, még esze sincs nagyon sok. De úgy látszik, hajlamunk van erre a fertőzésre. Potenciálisan az őrnagy és az áldozata vagyok egy személyben, jó lenne, ha nem kellene többé félelemben élni. 1943. január 13-án a Donkanyarban elkezdett lefelé görögni az a szikla, melyel a magyar hadsereg sziszifoszi sorsa elvégeztetett. Egy barátom, Cseres Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette egyszer, hogy ezt a háborút magyar írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a gondolatba nem tudtam beletörődni. 60 000 ember fagyott meg ott, abban az aknatűzben, a jeges szélben, a hóban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak. Talán ezért van az, hogy az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni. A tóték nem róluk szól, vagy nem csak róluk, sőt, talán egészen másról. De én írás közben mégis mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványba fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket. Tóth Lajos tűzoltó parancsnok családjához vendég érkezik, mégpedig az orosz fronton katonáskodó fiúk parancsnoka. A fiúk Tóth Gyula tájékoztatja szüleit egy lapon az őrnagy szokásairól, például, hogy szereti a csendet és a fenyőszagot. Tóthék nagy reményekkel készülnek a vendégfogadására. Megpróbálnak teljes csöndet teremteni a faluban. Gizi Gézáné kapuajtajának nyikorgását megszüntetni, a sofőr nem dudálhat a kanyarban, a mágdaráló nem adhat hangot a szomszédban. Ám egyszerre két őrnagy érkezik a kismátrai község busz megállójába. Nem az elegáns úr, hanem az összetört és kimerült másik érkezik a Tóth családhoz.
Mint a csönd volna.
Igen, én is úgy veszem észre.
Hát, legfőbb ideje.
Afikám?
Igen?
Hozzál édesapádnak egy szívart.
Jó.
Jaj, köszönöm, kislány. Tüzet is adsz?
Adok, adok. Pedig hogy remeg a kezem?
Mit te, kislány?
Holnap ilyen tájt már itt lesz.
Itt bizony.
És nem fogja zavarni semmi.
Nem bizony. Se szag, se látna.
Milyen egy őrnagy apu?
Hát, hogy milyen?
Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
Vagy kedves őrnagy úrnak.
Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont, az valaki. Ő parancsol. Neki aranycsillaga van. Ő katonatiszt.
Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Jaj, egy katonatiszt.
Olyan jó csönd van.
Mint a fekete bársony.
Most már jöhet az őrnagy úr.
Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj, Tótul viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth urak, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, el talán nézni a feje fölött. Jaj, nekünk, jön már a busz.
Jön már a busz!
Jön, a szívem is kiszakad, haj az apu is.
Hallom, már dudál is.
Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
Pedig dudál.
Szabad valamit mondanom, a dudálást nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
De sokat beszélsz.
Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakom.
Egy kicsit. Istenem, milyen szép is tud lenni az apu.
Már zakatol?
Egy katonatiszt.
Már itt van.
Egy katonatiszt.
Én már
látom. Egy katonatiszt.
Itt maradsz.
Egy katonatiszt.
Majd ő szól. És akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
Igen.
Azonban az őrnagy nem váltja be a reményeket. Kisebbségi komplexusban szenved, nem tűri a magasságot, a szabad akaratot, a pihenést, s a községi tűzoltónak a szemébe húzott sisakkal kell járkálnia. Tóth nem nyújtózkodhat, nem alhat. Ágika ötlete nyomán azonban dobozolnia kell az egész családnak. Az őrnagy éjjel-nappal dolgozik velük együtt, és ezzel kimeríti a családot a végsőkig.
Még csak 3:45,
de ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
Kedves doktor, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hallengent ott! Csak nem álmos.
Igen.
Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászló a irodára.
Mit szól hozzá, kedves Tót?
Mi volt ez?
Mi volt ez?
Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
Ásítottam.
Ásított?
Azt mondta, ásított.
Nem értem, hogy fordulhatott ez elő. Hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
De hiszen ő nem álmos, milyen tiszteltő
vagyok. Hát akkor miért ásított?
Apu, miért tetszett ásítani?
Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmos.
Yeah. Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
Bizony, bizony.
Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem nathás, passziózik.
Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
Isten őriz!
Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
Hát akkor? Dabazoljuk!
Hát, engem tetszett kérdezni.
Bizony.
Megmondjam az igazat.
Hát persze.
Én...
Hajos.
Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
Akkor lássunk hozzá!
No fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
Nagyon sajnálom.
Igazán kellemes időtöltés volt.
Rég volt ilyen szép estünk.
Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolásnak.
Megveszőr nagyon, szép álmunk.
Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na gyere, feküdjünk le. Gyere, édes jó Lajosom.
Lajos, hol vagy?
Nézd, kislányom.
Apu.
Szegény apu, a dobozok között elaludt.
Totál ellen leginkább, de a lánya Ágika és Mariska a meghunyászkodás és teljes alkalmazkodás női mintáját követi. Tótot háromszoros gúzsba köti helyzete. Az őrnagy diktál, a két nő pedig engedelmességre kényszeríti őt, mármint a leánya és felesége, s a harmadik erő az a tudat, hogy mindezt a fronton szolgáló Gyula fiúkért kell megtennie. Az első rész végén azonban kiderül, hogy Tóth Gyula zászlós, az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Így szól a tábori lap, melyet a postás, aki zavarodott elméjű, hordóba dob, mert nem szeret rossz híreket továbbítani. Így a család nem tudja meg. A mű itt vesz igazán groteszk fordulatot, mert a néző már tudja, hogy a család áldozatvállalása fölösleges. A tragédia és a komikus elemek keverednek. Az őrnagy mániái egyre elviselhetetlenebbek. Fokozatosan megtörik ennek a kispolgári, kiszolgáltatott falusi családnak lelkérejét. A családfő egyre nevetségesebb helyzetekbe menekül, tehetetlenné válik. Akik azonban a segítségére lehetnének, mint például Cipriani professzor, ők is az alkalmazkodást javasolják neki. Az emberi méltóság összeroppan. Az őrnagy föléjük kerekedik. De letelik a szabadság ideje, és vissza kell térnie a frontra 2 hét elmúltával. S ekkor jön a fordulat.
Jaj!
Az őrnagy úr!
Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az!
És tényleg ő az.
Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
Én nem is tudom.
Én se tudom.
Hát örülünk, édes jó Lajosom.
Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre.
Jaj, nekem.
Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
A szóval lett, kedves tót.
A margóvágó... Mariska, nem tudok. Ja, igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
A kertbe a gépet? De minek? És hová?
Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
Na, menjen, mutassa az utat.
Első a vendég, Örnöly úr.
Nem menjek segíteni, apu?
Nem. Ott maradsz, ahol vagy.
Istenem, uram.
Anyu.
Csönd. Jaj, nekem.
Anyu.
Csönd.
Anyu, kérem.
Hallgass már.
Na, mi az? Miért álltok itt?
Mi csak te rád vártunk.
Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
Apu, kérem.
Hallgass.
Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
De. Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
Fiam! Fiam!
Édes, egyetlen kicsi fiam.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Flótás Együttes 2001-es megalakulása óta tradicionális moldvai csángó népzenével foglalkozik. Az együttes céljai a ma még élő csángó kultúra zenei hagyományainak feltárása, stílushű megtanulása, ápolása, továbbadása, eredeti funkciójába való visszahelyezése. Az együttes a legkülönfélébb zenei irányzat művelőiből áll, így a vonós zenei hangzástól a bolgár dallamokon át a pávaköri mozgalomig több stílus alakította ki a zenekari hangzást. Ebből a sokféleségből táplálkozik az a hangulat, amit a dallamok közös megformálása eredményez. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Flótás együttes felvételeiből készült összeállításunk következik. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
többé sohasem jő.
Pálinkám es, iha-ha-ha-ha, egy kék szemű lányom es, iha-ha-ha-ha.
Jaj-jaj, liba bőr, jaj-jaj-jaj, tátim hozta a krézséből, jaj-jaj, liba bőr. Jaj-jaj, liba bőr, jaj-jaj-jaj, tátim hozta a krézséből, jaj-jaj, liba bőr.
Táncoltasd meg Máriskát, iha-ha-ha-ha, áld az apja pálinkát, iha-ha-ha-ha.
Jaj-jaj, liba bőr, jaj-jaj-jaj, tátim hozta a krézséből, jaj-jaj, liba bőr. Jaj-jaj, liba bőr, jaj-jaj-jaj, tátim hozta a krézséből, jaj-jaj, liba bőr.
Nekem nem kell pálinka, iha-ha-ha-ha, nekem kell a Máriska, iha-ha-ha-ha.
Jaj-jaj, liba bőr, jaj-jaj-jaj, tátim hozta a krézséből, jaj-jaj, liba bőr.
Yeah, good shot.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Flótás Együttes felvételeiből készült összeállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a mai nap bemondója, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultban pedig Somogyi Márton kollégám ül. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket hallanak, majd Közelkép című műsorunkban Kis István Fafaragóval, népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgetünk. Majd Neuma című összeállításunk szól. 14 és 15 óra között rádiunk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkkal várjuk Önöket, Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor híreket hallanak. Majd Kopertinói Szent József élettörténetét ismerteti dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Majd a hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival Assisi Szent Ferenc életéről beszélget. 16 órakor híreket hallanak, majd gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalmából bemutatjuk a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola tanévkezdését, foglalkozunk a leégett miskolctapolcai barlangfürdő állapotával, megújul a miskolci 20 emeletes néven ismert toronyház, és most ajánlunkban Nyeste Istvánt, a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját hallják.
Nagyon régóta városunk óhaja valósult meg az idén, hogy egy katolikus óvodát is, így az oktatás minden szegmensében tudunk most már katolikus szolgáltatást, idézőjelbe szolgáltatást biztosítani a gyermekeknek. Nagyon hosszú ideje vártunk erre, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy érsek atya jó voltából megépülhetett a gyönyörű szép új épület, több mint 700 millió forintot költött rá főegyházmegye, és nagyon modern, nagyon szép, tiszta, korszerű környezetbe várjuk a gyermekeket.
17 órakor a szokott időben regionális híreket hallanak, majd a koresti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órakor rózsafüzér imádságra várjuk Önöket, melyet a mai estén az Egri főegyházmegye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkársága vezet. Majd híreket hallanak. Ezután a Magyar Katolikus Rádió portré műsora szól. 19 órakor a hírek után Iránytű című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben az országos haditorna verseny Borsodabó-Izemplén vármegyei fordulójára hívunk meg mindenkit. Majd esti mese szól a legkisebbeknek, melyben a Kacor királyt hallgathatják meg. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunk következik. Ebben a fájdalmas rózsafüzér harmadik titkáról elmélkedik Kormos Csaba gesztei plébános. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 óra után folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól, de előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Tartsanak velünk addig is!